MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi atlétikai, a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és ezért is lett ez az edzőváltás.
És ami... klubváltás együtt, tehát Honvéd hát BHS-ből MTK?
A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most így próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázi, és ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetele, másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 6-60 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
Hát ha a tavaly 2 évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
a döntőbe jutáshoz.
De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ez tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bence a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
Most a foci VB?
Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán ugye a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán, de jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzés munkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember? Tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, hogy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerült, vagy én is belekerült, hogy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy a GB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
Hány versennyel készültök edződdel Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
Tehát júliusban, július 14-én kedden.
Igen, 14-én.
Gyulai Memorial és július
és
végén.
25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy...
Lehetséges,
hogy elég is. Bence bólogat, azért a hallgatóknak.
Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnidi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
még a megengedett.
Igen, igen, a megengedett HC az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez egy az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is. És tényleg már...
Gyula, a Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, az egy pillanatnyi állapot volt? Amit rosszul lét?
Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebben a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a, mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem, engedélyem is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalmakkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
Utána visszadobjátok? Hogy működik?
Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjük, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
Igen, mert pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer, még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajött, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezébe ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérjek, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbáljam egy kicsit tartani.
A szákolás az mit jelent?
Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
Parthoz közel?
Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
De nem esett bele a tóba.
De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percre bármikor Petrát, ha ezt megoldotta?
Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem az nap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
Az is, mert ugye már előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
Van, abszolút.
Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
ez
most már sokat
gyára. Ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb.
És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel-tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, még összeraktok egy ilyet?
Hát...
Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
Érzék, amúgy szerencsére nagyon, az Eiffel-tornyot nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt... úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
hát
így rakosgattam. De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor... megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha két napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
Volt olyan Lego, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszer annyira már azt akartam, hogy kész tegyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26-27-28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett. Mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy felkelj, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este hétkor is néha elviselhetetlen a meleg. Most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
Az a legjobb 12 közé jutás?
Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
Marad 8.
Tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott, távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Indulj hát, együtt megyünk, szép a reggel és el, senki nem jár.
Az ez minket vár.
Indulj hát, együtt megyünk,
sorban ölnek a fák, lesz egy házunk estére biztosan kész.
Van itt egy jó fűrész,
húzzeg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Jó fűrész ritmusra jár, fáradt lettem, jól jönne egy pohár bor. Ebből a fűrész bor,
jó fűrész ritmusra jár.
Széltámad a jutobok, tüzet gyújtunk fel,
sok fiú és sok
húzd meg jobban, menj el a munka,
aki majd erre jár, minket megtalál, mert itt a házunk.
A tiéd is ez a ház.
Hát a néhesen pihenj meg csendesen, itt a házunk.
A tiéd is ez a ház.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
A nagyváros üres nekünk, sehol nincsen, hová ma örömmel mész.
Segít egy jó fű,
üres nekünk.
meg csendesen itt a házunk.
Én is ez a ház.
Húzd meg jobban, menj el a munka. Aki itt van, mindenki húzza.
Húzd meg jobban, menj el a munka. Aki itt van, mindenki húzza.
Húzd meg jobban, menj el a munka. Aki itt van, mindenki húzza. Húzd meg jobban, menj el a munka. Aki itt van, mindenki húzza. Húzd meg jobban, menj el a munka. Aki itt van, mindenki húzza. Húzd meg jobban, menj el a munka. Aki itt van, mindenki húzza.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
Venus és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Ma 11 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoportelsőként jutott tovább a VB-n. Belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az új dörögdi baleset miatt. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a négyesből. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott, Irak viszont kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, még a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A harmadik szabad edzés ma 12 óra 30 perckor, még az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az M4 sporton élőben láthatják. Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a budapesti öttus a világkupa döntőben. Így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB-sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál a hőség miatt azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendszerint tartanak nyitva. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel. mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészeti Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren, tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ezt közösségi oldalán jelentette be a tárca vezető. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében azt írta, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Ma van a Nemzetközi Parlag főnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. Magyarországon a parlag főírtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé. Az M0-es csomópontja és Martonvásár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés. Legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhős az ég. Eső sehol sem lesz. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 22-30 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Fade, yeah, it don't fade.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a pontos idő 10 óra 38 perc, és ma, illetve holnap egészen különleges módon jelentkezik a Sporthely című műsor itt a Nemzeti Sportrádióban 10 óra 30 perctől, hiszen nem a budapesti stúdióból, hanem a Bokcsarnokból helyszíni kitelepüléssel számolunk be önöknek a budapesti ötös a világkupa döntő eseményeiről, ahol tegnap a hölgyeknél rendezték az elődöntőket. Ugye ez a három állomásos világkupa sorozat után a lezáró, mindent eldöntő és a legfontosabb pozíciókat meghatározó világkupa döntő, ahova csak az a 36 versenyző juthatott be, aki a három állomáson a legtöbb pontot gyűjtötte. Voltak visszalépések olyan versenyzők részéről, akik mondjuk a világbajnokságra, Európa-bajnokságra készülnek, és úgy érezték, hogy nem illik bele a programjukba ez a verseny. Magyar részről ilyen volt mondjuk Böhm Csaba vagy Kolesszár Mihály a férfiaknál. A hölgyeknél pedig ugyan Mészáros Emma tegnap az bejutott a döntőbe, de holnap délelőtt már utazik a Junior Európa bajnoksága, így nem lesz ott a fináléban. Ennek ellenére szép számmal szurkolhatunk honfitársainknak. Tegnap Erdős Rita és Guzi Blanka is már sikerrel vett az akadályt. Most pedig elkezdődött az első elődöntő, nagyjából 3-4 perccel ezelőtt, ahol Tárkányi Zsombornak szurkolhatunk. De 14.30-tól is lesz majd egy 18 fős csoportja az uraknak, a B elődöntő, ahol pedig szép Balázs lesz érdekelt. Lesz időnk bőven beszélni róluk, hiszen elég hosszúak az ötusa versenyek, bár már jóval rövidebbek, mint régen voltak, akik esetleg a sportágat követik, azok pontosan tudhatják, hogy régen azért egésznapos vagy akár többnapos küzdelmek voltak. Most nagyjából egy másfél-két órás küzdelem, amikor az öt sportág négy versenyszámában megküzdenek. Nagyon-nagyon sok változás volt ugye itt az elmúlt években. A 2024-es Párizsi olimpia után kikerült a lovaglás, ami sok öttusázónak a mai napig egy fájó dolog, de azért látva a számokat, hogy minden világkupa állomáson idén rekord született, úgy tűnik, hogy ez egy jó irány volt, és egyébként szokták mutatni, hogy milyen impozáns tervek vannak a Los Angeles-i vagy a Brisbane-i olimpiára az öttusával kapcsolatban. A Gold Coast-on akarják 2032-ben megtartani a számot, hogyha továbbra is az öttusa program része marad, és ne felejtsük el, hogy két héttel ezelőtt a világkupa döntő, világkupának a női döntőversenyét itt Budapesten Körszi Kaventri, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is megtekintette, így élőben látható, hogy Guzi Blanka szakítja át elsőként a célvonalat és aranyérmet szerez. Természetesen Guzi Blankának holnap 10 óra 30 perccel is szurkolhatunk majd. Volt időm ezt elmondani, mert a férfiaknál elkezdődtek a egyenes kieséses vívó küzdelmek, de Tárkányi Zsombor egyelőre még várni kell, nem kellett rögtön fásra lépnie, hiszen kellően jó volt a vívó helyezése. Tág és vív van a B-pástán, ide érkezik majd Tárkányi Zsombor, aki egy fiatal versenyző, tehetséges, és azért neki is az egyik erőssége az akadályverseny, ami az új szám volt a párizsi olimpia után, ez váltotta a lovaglást. Elképesztő gyors, látványos, ha mondjuk valaki televízión keresztül nézi, de akár hallgatva is, ahogyan 20-22 másodperc alatt 8 akadályon szaladnak végig a versenyzők, ez lett majd sorozatban a második szám, ahogyan említettem, a vívással kezdtek, és amennyiben Lee és Doug 2 másodpercen belül befejezi a saját asszóját, akkor következik majd Tárkányi Zsombor, ha minden igaz. Egy perces asszókat vívnak a versenyzők egymással, 5 találatig kell eljutni, és minden asszó elején van egy kedvezményezett, aki az összesített rangsorban jobb helyezést foglal el. Ez azt jelenti, hogy amennyiben döntetlen az állás az egy perc végén, akkor nem aranytusra vívnak, mint a rendes versenyzők, akik csak vívást űzik az olimpián vagy bármilyen versenyen, hanem a kedvezményezett jut tovább. És Tárkányi Zsombor már érkezik föl a pástra. Nem ő lesz a kiemelt. Úgyhogy küzdenie kell majd azért, hogy megnyerje a saját asszonyát, csak akkor juthat tovább, ha több pontja van az egy perc végén, mint az ellenfelének, aki egy korai versenyző lesz. Tárkányi Zsombornak egyébként, ha jól kijön a nap, akkor azt a vívással már meg tudja mutatni. Sokszor van olyan, hogy egy jó vívással alapozza meg aztán a további versenyszámokat, utána már lehet arra készülni, hogy az akadálypályán is nagyon jól fog teljesíteni. Szép számmal vannak egyébként nézők a mai nap is, nincs teltház, mint mondjuk a női világkupa döntő volt két héttel ezelőtt, de azért fiatalok és öttusázók kijöttek. Tárkányi Zsombor elkezdte az asszonyát, a pást bal oldalán áll, ellenfele a koreai Seo. Tárkányinak kell támadnia, és ennek megfelelően kicsit agresszívebben lép föl, de egyelőre még csak keresgetik a rést egymáson, és próbálnak találati felületet szúrni, de egyelőre még senkinek nem sikerül. Picit szorítja le a pástról Seót Tárkányi, már az utolsó lépéseket teszi hátrafelé, ennél tovább nem nagyon hátrahat a koreai. Most egy kicsit ő is megpróbál agresszívebb lenni, elfutnak egymás mellett, és ugyan megszúrja Tárkányi Seót, de ez már akkor volt, mikor a mérkőzés vezető ájt mutatott, úgyhogy sajnos ez a találat nem érvényes. 0-0, 27 másodperc van még hátra. Tárkányinak érvényes találatot kell szereznie ahhoz, hogy tovább menjen a következő körbe. Most a legjobb 16 között vannak, a legjobb 8-ba juthatna be vele. Itt a pontok szempontjában nagyon fontos, hogy valaki a negyedik helyen végez. Seó él az első érvényes találat. Tárkányi megpróbált támadni, és jól vette észre a lehetőséget egy közbeszúrásra. A korai versenyző így egy lámpás találatot adott. 12 másodperc Tárkányinak, kétszer kéne érvényes túst szereznie, és ez sem sikerül. Megpróbál megint támadni, ugyanaz volt, mint néhány másodperccel ezelőtt. Seó ismételten közbeszúr, Tárkányi nem érte el az ellenfelét a megfelelő idő belül. 7 másodperc, 3 találat kell, előre kell menni. Tárkányi rohan előre, próbálja leszorítani a pártról a Seót. Seó azonban nagyon leleményes és jó vívó, 3 másodperccel a vége előtt már 3-0-ra vezet. Ez a szasszó eldőlt, úgyhogy Tárkányi Zsombor a 16 között fejezi be a szereplését a vívásban, ami nehézség lesz olyan szempontból, hogy egyrészt viszonylag korán kell majd kezdeni az akadálypályát, hiszen azt a vívásnak fordított sorrendjében csinálják, tehát a 18 versenyzőből a 18. és a 17. van az akadálypálya első versenyében, és így tovább haladnak visszafele. Tárkányi Zsombor legjobb esetben is csak a 9. lehet, de mivel így sem volt kiemelt, ezért véletlenül inkább a 13.-14. hely környékén lesz, de ez attól is függ, hogy a többi versenyző hogyan szerepel a legjobb 16 között. Tárkányi számára tehát sajnos véget ért a vívás. Innen nagyjából még egy 10 perc, amíg a versenyzők befejezik a vívóasszókat, 10-15, úgyhogy azt mondom, hogy eddig menjünk vissza a budapesti stúdióba, utána még bőven lesz időnk beszélgetni, de Batai Gabriellával készült egy beszélgetés, amit Irányi Zsolt kollégán készített, úgyhogy hallgassuk meg ezt, hogy mit mondott a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
A telefonban a túlsó végén Batai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, mert hogy a női válogatott nagyon érdekesen, de a lényeg az, hogy nem csak az idei Európa-bajnokságon vesz részt, hanem majd sorozatban 7-szer a 2028-as EB-n is, mert az Európa Liga legjobb 4 csapata közé jutott már az idei sorozatban. Az új lebonyolításnak a lényege, hogy nincsenek EB-selejtezők, az Európa Ligában az első 4-be kell jutni, és ez megtörtént. Montenegrót ugye először 3-0-ra győzte le a csapat, majd úgy alakult, hogy már a koszovóiak elleni 3-0-es siker előtt is kiderült, hogy mi biztosan ott leszünk a legjobb 4-ben, és így az EB-n. Mekkora siker ez? Csak egy megjegyzés. 21 év az átlag életkor, ha kivesszük mondjuk a múlt heti kecskeméti meccseken nem szereplő sérülés miatt nem szereplő Kis Grétát, illetve Glembócki Zórát. Tehát van 16 és 18 éves játékos, 16 éves csak egy, Pampu Grét, 18 éves több is.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen, óriási siker, hogy ismét sikerült kijutni, és most már büszkén mondhatjuk, hogy 10 éve zsinórban minden Európa-bajnokságon résztvevő a női magyar válogatott. Valóban az átlag életkor az elképesztően fiatal, tehát 20 év körül mocorog, ami azt jelenti, hogy a következő évek viszonylag reményteli várakozással nézhetünk elébe, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk.
Mi volt az elvárás a válogatottal szemben most itt az Európa Ligában úgy, hogy ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal a csapat, és most 6-ból 6 győzelemmel magabiztosan jutott a 4 közé. De még egyszer mondom, a 28-as EB részvétel már zsákban.
Így van, hát az EB részvétel a zsákban. A célkitűzés igazából az volt, hogy minél több rutint szerezzenek a lányok, és hát mivel az új lebonyolítás értelmében gyakorlatilag 2 év áll arra rendelkezésünkre, hogy kvalifikálni tudjunk az Európa-bajnokságra, így nem volt nagy nyomás a csapatnak a vállán. Azonban láttuk azt, hogy milyen sorsolásunk van az Európa Ligában, és hát mivel az előző években jól szerepeltünk, ugye leginkább a tavalyi ezüstéren nyomott sokat a labdába, kedvezően várhattuk ezt a sorozatot. És hát sportban nehéz azt mondani, hogy kötelező győzelem, mert azokat mindig nehéz behúzni, de gyakorlatilag a horvát mérkőzés kivételével az összes többire azt lehetett mondani előzetesen, hogy ez egy kötelező győzelem. Viszont azt én nem gondoltam, nem mertem remélni se előzetesen, hogy egyetlen egy szettet veszítünk ebben a sorozatban, úgyhogy ez egy igen szép teljesítmény a csapattól.
A kecskeméti mérkőzésen például a legeredményesebb játékosunk a legmagasabb bajnokságban jegyzett német Anetta feladó átló nem is villogott, ennek ellenére sok pontot szerzett, és a csapat titka szerinted miben rejlik a fiatalság mellett?
Én azt gondolom, hogy elképesztő jó a hangulat, összetartóak a lányok, és pont ebből a fiatalságból fakadóan ez a kellőképp pimasz játékszellem, ez benne van a csapatban, úgyhogy én ennek tulajdonítom, illetve hát nem utolsó sorban a szakvezető Alessandro Chiappininek az elképesztő tapasztalata, az szerintem a kettő együtt, tehát a lányok fiatalsága és a Alessandronak a tapasztalata egy nagyon jó kombináció.
Kicsit ugorva azért akkor az idei Európa-bajnokságra, augusztus második felében, majd 20-a után Isztambulban játszik a magyar csapat, és hát öt kemény meccs. Szlovénia, illetve Lettország az a két ellenfél, amelyik ellen lehet esélye nyerni a válogatottnak. Mennyit kell tudni róluk, ők mennyit fejlődnek átlag életkor, tehát egyáltalán mennyire van esélyünk akár egy győzelmet szerezni az EB-n, mert gondolom, hogy az a minimális cél.
Igen, a minimális cél az egy győzelem, ugye alapvetően Lettországot tűztük ki, hogy azt kötelező győzelemként hozni kellene, bár azért a lettek is bebizonyították itt az Európa Liga sorozatban, hogy tudnak meglepetést okozni, úgyhogy semmiképpen nem szabad úgy kimenni, hogy az egy biztos tuti győzelem. Hát a szlovén válogatott az egyre erősebb, ott is az egyik meghatározó játékosuk, aki az előző két szezonban még a Vasas Óbudát erősítette, kiigazolt Olaszországba, és gyakorlatilag a legerősebb, a világ egyik legerősebb csapatába játszik, világsztárok mellett, úgyhogy ő egy nagyon jelentős húzóerőt képvisel a szlovén csapat életében, és hát ő sem a koráról híres, ő is 22 éves, tehát elképesztően fiatal, úgyhogy itt a fiatalok gigászi küzdelmére számítok. Szlovénokkal egyébként, hogyha minden jól alakul, akkor még lehet, hogy az Európa Ligában összefutunk, ugyanis ők a négy finalista csapatnak az egyike. Meglátjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek idén.
Most Pristinában, Koszovóban, Koszovót úgy győztük le 3-0-ra, hogy 25-23, 25-22 és a harmadik játszma is 25-22. Német Anett, akit mondtam, ugye a kiéri játékosa az olasz első osztályból, 17 ponttal volt a legeredményesebb magyar. Az még érdekelne, hogy szerinted arra a szintre, ahol Anett is tart, ugye balkezes és nagyon fiatalon már berobbant, volt komoly sérülése, és mégis eljutott ilyen magas szintre, és reméljük, hogy még azért nem a csúcson van a pályafutását tekintve. Több magyar játékos ezek közül, a fiatalok közül, vagy akár legalább még egy-kettő eljuthat ilyen messzire, mert azért ez egy egész komoly szint, és ugye például előtte Szakmári Gréta járt hasonló szinten.
Én azt gondolom, hogy Anett példájából tanulva a többi fiatal is lehet kellőképpen magabiztos, hogy szorgalommal, alázattal, és nyilván némi szerencsével, hogyha jó helyre kerül, és mondjuk a nagyobb sérülések elkísérik, bár ez Anett esetében sajnos nem történt így, de ott a kitartás az elképesztően nagy, tehát meg lehet valósítani ezeket az álmokat, egyre több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak az egy kedvező dolog, hogy az amerikai játékos piac is megnyílt, így azért jelentősen több játékos tud kimenni viszonylag komoly bajnokságokba, tehát aki nem Amerikában, az Európában, a komoly bajnokságokban lehetőséghez tud jutni. Úgyhogy én bízom benne, hogy türelmesek lesznek magukkal, és akkor mennek ki, amikor éppen már megérettek arra, hogy tudjanak játszani, mert a legfontosabb szerintem minden esetben az, hogy olyan csapatba igazoljanak, ahol végig tudnak játszani, és így tudnak fejlődni.
Ugye most az Európa Ligában 6-ból 6 győzelem, 2 hazai pályán Kecskeméten, ahol a folytatás is lesz majd az elődöntőben, illetve 4 idegenben. Ha hozzáveszük, hogy a Közép-Európai Ligában ugye a Mevzán is minden meccset megnyert a csapat, Fonyódon 4-ből 4, ez remek sorozat. Beszéljünk zárásul a világbajnoki esélyekről. 28 év után, 1987 után,
82.
2000... Igen, de most még, bocsánat, még egy hasonlót akarok mondani, hogy az EB-re 1987 után, 28 év után jutottunk ki 2015-ben. Most 1982 után az esélyeink mennyire komolyak a világranglistát figyelve, hogy esetleg kijussunk a második 32 fős jövő évi 2027-es női röplabda VB-re.
Azzal a rendszer módosítással, amit az FIV bevezetett, hogy nincsenek már kvalifikációs tornák, hanem világranglista alapján lehet kijutni, illetve a mezőn gyakorlatilag bővítették 32-esre, így egy minimális kontinentális kvótától eltekintve nagyban lehet alapozni a világranglistán betöltött pozícióra. Most jelenleg a 24. helyen áll a csapat, de ugye ez napról napra változik, hiszen minden kontinentális viadalmoz zajlik, mindenhol gyűjtögetik a pontokat. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy 32-es mezőny, és most 24. helyen állunk, illetve a mai győzelmet, azt még ugye nem tudjuk, hogy az hány pontot fog érni. Az EB mérkőzések vélhetően azért nem nekünk fognak kedvezni, tehát ott túl sok pontot nem tudunk majd gyűjteni, illetve ott találkozunk egy nagy rivális Szlovéniával, akivel abszolút kiki meccset vívunk a VB kvalifikáció kapcsán, de én azt gondolom, hogy most már ott kellőképpen jó magasságokban járunk a világranglistán ahhoz, hogy innentől kezdve, hogyha a kötelezőt tudjuk csak hozni, akkor is még lehet arra esélyünk, és abszolút valós esélyünk, hogy sok-sok év után ismételten ott legyünk egy világbajnokságon.
Vatai Gabriának köszönöm szépen, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották.
Virányi Zsolt készítette ezt az interjút, 10 óra 54 perc a pontos idő, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és ismételten itt vagyunk a budapesti bokcsarnokban, ahol zajlik a férfiak első elődöntője, a budapesti öttusa világkupa döntőn. Három világkupa állomáson már túl vannak ennek a sportágnak a versenyzője, és most eldől, hogy kinyeri az összetett világkupát. Itt csak a legjobb 36 kapott lehetőséget. A vívásnál tartunk továbbra is, 25 perccel ezelőtt kezdődtek az események, és Tárkányi Zsombor az egyetlen magyar ebben az elődöntőben az első asszonyában kiesett a legjobb 16 között, a koreai Seo ellen kapott ki, és egyébként Seo a következő fordulóban Marvin Dag ellen, egy német versenyző ellen, aki két héttel ezelőtt a budapesti világkupa fordulót az élen zárta, és az első pozícióban zárta, ő győzelem 4-2-re tehát, és most zajlik az alsóágon a másik negyeddöntő, a cseh Tuma és az olasz Malán között, amit végül Malán fog megnyerni 4-2 arányban, úgyhogy Malán és Dag lesz az egyik elődöntőben. Dag nagyon nagy favorit egyébként most is, hiszen nagyon-nagyon jó formában van. Itt, ami fontos, hogy az elődöntőben még csak kvalifikálni kell a holnapi fináléba, itt nem számít, hogy ki hány ponttal jut be, mert holnap nulláról indulnak majd a versenyzők a 14 óra 30 perckor kezdődő döntőben. A lényeg az, hogy a mai első és második elődöntőben is a 18 versenyző közül az, aki szeretne holnap is visszatérni, az legyen az első 9-ben. Ehhez kell tehát gyűjteni a fontos pontokat. A vívással kezdődik a program, ahogy az öttusában lenni szokott, utána jön majd az akadályverseny, ami tehát a 2024-es párizsi olimpia után került be a programba a felnőtteknél, majd jön az úszás, ami itt kicsit messzebb lesz a csarnoktól, hiszen nem a bokcsarnokban, hanem a KSI úszodában méretik meg magukat a versenyzők, busszal viszik át őket, emiatt az úszás programja egy kicsit hosszabb, mint az szokott lenni, utána jönnek vissza ide a bokcsarnokba, ahol a kombinált száma zárul a program, 3000 métert kell futni, 5 kör, mindegyik 600 méter, és 5 darab lövészet, tehát már rögtön az elmi lövészettel kezdenek, aztán minden 600 méter végén jön egy újabb lövősorozat, ahol a lézerpisztolyokkal 5-ször kell eltalálni a céltáblát, 5 zöld lámpa, ami a legjobbaknak 8, 9 vagy 10 másodperc alatt megvan, tehát aki 20-25 másodpercig benne ragad a lőállásban, az nagyon-nagyon sok időt elveszít, amit a futással nagyon nehéz kompenzálni, főleg ilyen időjárási körülmények között. Nem tudom, hogy a hallgatók éppen hol hallgatják a műsorunkat, de azok, akik jártak kint az elmúlt órákban az utcákon, azok talán pontosan tudják, hogy milyen borzasztó meleg van, és már most 10 óra 57 perckor 30-35 fok körüli a hőmérséklet, ami nagyon megterhelő a szervezetnek, főleg, hogy előtte itt a kicsit hűtött légkondicionált 20-25 fokos bokcsarnokban kezdik a távot, aztán a 600 méterben nagyjából 200-250-et kint a tűző napsütésben kell teljesíteni, ők néha van árnyék, amit a fák szolgáltatnak, de azért ez a fajta ilyen nagyon gyors hőmérséklet változás, ráadásul egy körön belül kétszer, ez nagyon nem lehet könnyű, úgyhogy ezzel is számolnia kell az összes versenyzőnek, nem szabad túlhajtani magukat. Tegnap a nőknél is sokkal lassabb idők voltak a kombinált szám összesített eredményeit tekintve, mint az szokott lenni, de ez nem csoda, hiszen tényleg a körülmények nem sportoló barátok, nem ilyen sportoló barátok. Marvin Dagg és Malan hamarosan végez az elődöntőjével, 6 másodperc van hátra, és Dagg 3-1-re vezet, úgyhogy úgy tűnik, hogy a papírformának megfelelően bejut ismételten a döntőbe, és ezzel megkezdi az útját a döntő felé. Nagyon meglepetés lenne, hogyha innen neki ez nem sikerülne teljesíteni. 4-1-re vezet, még 2,8 másodperc van hátra az asszonyukból, és tart egyébként a másik elődöntés, ahol Gutkowski és Boris harcol egymással. Egy lengyel és egy francia versenyzőt 1-0-ra vezet a francia. Marvin Dagg időközben bejutott a döntőbe, és a másik elődöntő 2-0-ás állásnál tart. 34 másodperccel a vége előtt Boris vezet Gutkowski ellen. Úgyhogy úgy tűnik, hogy közelítünk egy német-francia döntőhöz, de 34 másodperc azért még sok idő, de Boris a kedvezményezett, és már 3-0-ra vezet, nagyon-nagyon szépen harcol a lengyel ellen, minden támadását semlegesíti, aztán gyorsan fürgén visszaszúr, és esélyt sem ad mondjuk az együttes találatokra se. Nagyon meggyőző 4-0, ismételten próbál támadni Gutkowski, akinek már mindegy alapon lehetett előre menni, de ezeket az apró megingásokat és a lassabb kis kézmozdulatokat Boris nagyon jól kihasználja. 24 másodperc hátra van, de ebben a pillanatban beadja az utolsó túst is Boris, úgyhogy 5-0-ra nyeri a saját asszóját, és két nagyon erős vívó küzd majd meg egymással itt a döntőben, Boris és Dag, egy francia és egy német öttusázó. Összességében Dag győzelme lenne azért az, ami inkább a papírforma lenne, de hogyha azt nézzük, hogy Bori az, aki első helyen zárta a vívást és az első kiemelt, akkor tényleg nagyon-nagyon szoros asszóra lehet számítani. A vívó kiemelések első és második helyzetje találkozik egymással, tehát a legerősebbek jutottak be a döntőbe. Nagyon-nagyon szoros tud lenni egyébként a férfi és a női mezőny is. Ez minden egyes ötös állomáson kiderül, hogy egy-egy rosszabb számmal könnyen ki lehet csúszni a döntőt vagy továbbítást érő helyek közül. Fontos az, hogy az a versenyző, aki szeretne minél tovább menni, az legyen kiegyensúlyozott. Néha nem kell túl nagy kockázatot vállalni, mondjuk az akadálypályán elég csak célba érni egy jó idővel, mert a túl nagy kockázat az nagyon-nagyon sokba kerülhet, amennyiben nem jön be az adott sportolónak. Megkezdődik a döntő a vívásnál, Dag a pást bal oldalán, és Bori a jobb oldalon, hiszen ő a kedvezményezett, ő a legmagasabban jegyzett vívó az ás elődöntőből. 48 másodpercig nincs érvényes találat, Dag hátrál. Érdekes, hogy ő választja a védekező taktikát, majd ezt váltania kell, hiszen neki a 0-0 nem jó eredmény, a döntetlen neki nem kedvező. A francia kicsit próbál előre sasszézni, aztán megadja a lehetőséget Dagnak, hogy előre jöjjön, de ezt nem teszi meg, úgyhogy Bori előlelép és érvényes találatot szerez, szúr egyet a felső testére a németnek, amire nem tudott válaszolni Dag, úgyhogy 1-0. Ismételten próbál támadni a francia, úgy tűnik, hogy belelkesedett és érzi azt, hogy mehet tovább, azonban ez a találat nem volt jó. Kicsit lemaradt, egy picit félre szúrt, és Dag pedig kihasznált ezt a lehetőséget. 1-1, 30 másodperccel a vége előtt az asszó fele eltelt, ismételten úgy állnak föl, mint, és úgy taktikáznak, mint ahogy az elején. Dag egy picit hátrál, engedi Borit magára, aztán előre jön, és érvényesen szúr a hónajába a francia versenyzőnek. Itt volt most egy apró figyelem kihagyása a franciának, de még 22 másodperc hátra van, és a döntetlen az neki kedvező eredmény. Most ő az, aki hátra szorítja egészen a pást hátuljára a németet, kicsit legugol, berogyaszt, és érvényes találatot ér el az ellenfele vádliára, úgyhogy 15 másodperccel a vége előtt ismételten. Döntetlen az állás, és ez a franciának kedvező eredmény. Kicsit meg kellett igazítani a tört Dagnak, ezt megtette a mérkőzés vezető. 14 másodperc, újra vívnak a felek, újra küzdenek egymással. Dag az, aki agresszívabb az eredménynek megfelelő módon, hiszen neki kell a tús, neki kell a pont. 3 másodperccel a vége előtt, és hiába próbál előre támadni, kicsit ugrik és nyújtja előre a tőrét, de Bori az, aki ismételten érvényes találatot él el. 3-2-re vezet 3,5 másodperccel a vége előtt, úgyhogy szinte biztosan kijelenthető, hogy francia győztese lesz a vívásnak itt az A elődöntőben. Lepörög az óra, 3-2-re nyer Bori, aki ezzel megelőzik Tágot, aki a budapesti világkupa állomásnak a győztese volt 2 héttel ezelőtt. Hamarosan kiírják az összes vívónak az eredményét, úgyhogy megtudjuk azt, hogy Tárkányi Zsombor hányadik helyen zárta a vívást, az ő esetében a 9 és a 16. hely között lesz valahol az a pozíció, reméljük, hogy közelebb a 9-hez, hiszen ugye, ahogy mondtam, 9 versenyző jut majd tovább a holnapi döntőbe, szóval fontos lenne minél több ponttal kezdeni már a vívás végén. Utána pedig jön majd az akadályverseny, néhány percnyi szünet lesz majd, és abból tudjuk kiszámolni, hogyha megtudjuk, hogy Tárkányi Zsombor hányadik helyen van a vívás után, hogy hanyadik futamban lesz honfitársunk. Egyelőre még a táblán született eredményeket írják, Tibori egyébként nagyon-nagyon simán vívta meg néhány asszóját, volt, amit 5-0-ra nyert meg, 5-1-re, és ennek megfelelően ő vezet, 250 pontot szerzett, a vívás győztese ennyit ér el, a második helyzet 244-et, a harmadik 238-at, a negyedik 236-at, ezek egyébként másodpercben is átláthatóak, tehát Kenyi Zsombor pedig a 11. lett 214 ponttal, ami azt jelenti, hogy most a 9. helyhez képest van 4 pont, vagyis 4 másodperc hátránya, az első helyhez képest pedig 36. Úgyhogy ez nem behozhatatlan, 11 óra 7 perckor kezdődik majd az OCR szám, azaz néhány perc múlva. Addig azt mondom, hogy zenéljünk egy rövidet, utána pedig jövünk vissza ide a budapesti bokcsarnokba.
Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
11 óra 7 perc a pontos idő ismételten. Köszöntünk mindenkit a budapesti bokcsarnokból, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Zajlik a budapesti öttusa világkupa döntő, annak is a férfi első elődöntője, és elkezdődött az akadálypálya, ahol a versenyzők nagyjából 30 másodperc alatt szaladnak végig a 8 akadályon. Az első futam zajlik jelenleg, két versenyző van minden egyes futamban, és Tárkányi Zsombor a negyedikben lesz, úgyhogy van egy pici időnk elmesélni, hogy mi is ez az akadályverseny, azon hallgatók kedvéért, akik esetleg az ötösát csak olimpiai szinten követik. Ez került be, tehát a lovaglás helyére 2024-ben a párizsi olimpia után, és 8 akadály van, ebből 2-t sorsolnak, 6 pedig állandó. Egy platformon indulnak, ami egy matrac lényegében, innen lépnek le, és aztán jön 4 emelkedő lépcső, amire rá kell ugrani egy forgó kerékre. Itt igazából csak meg kell kapaszkodni a kerékben, és aztán a másik szivacsra átugrani. Nem szabad érinteni a kerék alatti részt, mert az rontott akadálynak számít. Utána jönnek az úgynevezett billegő létrák. 3 billegő létra van, és ezeken kell minél gyorsabban átjutni. Itt többfajta technikát is választottak a versenyzők. Van, aki egyből a középső létrára ugrik, van, aki mindegyiken végig szánt, és van, aki pedig klimbálózva próbál átjutni. Szóval sokfajta módot lehet választani. Nyilván, aki mondjuk kihagy egyet, annak nagyobb esélye van arra, hogy gyorsabb idővel zárja, de természetesen az nagyobb kockázatnak is számít. Utána jön egy felette, alatta, közötte akadály, ahol először egy falon kell átugrani, aztán egy másik fal alatt kell átmenni, és végül egy fal és egy léc között. Ez is rendkívül gyors és látványos egyébként. Utána jön az egyik sorsolt akadály, ami lehet mondjuk az úgynevezett UFO, ami hasonlít ilyen rombuszokra, és nagyon nehéz fogásuk van, de itt most a billegő hajobb létrákat sorsolták, ahol egyre magasabban vannak a fogások, és nagyjából így felfele kell mennie, ahogy fogóckodnak a versenyzőknek. Kicsit emlékeztet ez az egész akadályverseny, hogy nincs a Warriorra, hogyha valaki azt ismeri a formátumot, akkor talán el tudja képzelni, hogy mi ez az akadály. Nagyon látványos és gyors, de ebben is sok kockázat van, hogy elrontja a versenyző. Utána jönnek 45 fokos taposó lépcsők, ebből kell 5-öt teljesíteni, utána pedig egy újabb sorsolt akadály, ami ezúttal a falmászó, ahol falmászó nehezékek vannak, és azokon kell karral végigoldalazni. Összesen 6 darabon, ez 3-2 részes szekcióban van felosztva, utána pedig fel kell futni egy 3 méteres falra, és megnyomni a gombot. Mindezt nagyjából 30 másodperc alatt, ennél jóval hosszabb ideig mondtam el, de most véget ért a harmadik futam, úgyhogy következik hamarosan Tárkányi Zsombor. Ő lesz a B pályán. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne esel az akadályokról, mert ha valaki egyszer elront egy akadályt, akkor újra kezdhet ide, ez rengeteg időveszteség, meg kell kerülni az akadályt, viszont ha ugyanazon a próbatételen második alkalommal is ront, akkor számára ez a versenyszám 0 pont, ami hatalmas veszteség, onnan szinte semmi esély tovább jutni. Tárkányi Zsombornak 23,3 másodperc a legjobb ideje. Egy német lesz a másik oldalon, Fernand Mitterrand, akinek 26,37 az egyéni legjobbja, tehát Tárkányi Zsombornak kéne nyerni ezt a futamot, de majd az összesített időeredmény számít. Tárkányi Zsombor kihagyja az első létrát, ő azt a taktikát választja, hogy minél gyorsabban a középső létrára ugrik, már a felett alatt a közötte akadálynál van, elképesztő gyors, a majomlétráknál van, itt is kettesével veszi a fogokat. Hihetetlen az a dinamika, amivel Tárkányi Zsombor teljesíti ezt az akadályt, tényleg nagyon jó ebben a számban. 19 másodpercen jár az óra, és már a falmászó fal végén van, és fut fel 3 méteres nagy fal. 25,59 század másodperc, ez nem új egyéni rekord, de a 4 futam alapján az eddigi legjobb, és ezzel Tárkányi Zsombor átveszi a vezetést, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, az már biztos, hogy fog javítani legalább egy pozíciót a versenyszám végén. Még egy néhány futamot érdemes megvárni, hogy kicsit körvonalazódjon az, hogy Tárkányi Zsombornak az eredménye mire lehet elég, de itt nyilván az úszáson majd sok fog múlni, de addig lesz majd a Sporthely című műsorunk, amit meg fogunk mutatni önöknek, hiszen ez egy állandó hétvégi rovat a rádiónak, és az úszás, mivel a Kási úszodában van, ezért jóval hosszabb idő, mint szokott lenni, úgyhogy ez tökéletes alkalom lesz. Mutász Mohamed és Jean-Baptiste Murcia a következő versenyben, és az egyiptomi elrontotta az akadályt, ami meglepő, mert az egyiptomiak kifejezetten jók női és férfi vonalon is ebben az akadályversenyes formátumban. Mohamed most rontott, a második kísérlete jó volt ugyanarra az akadályra, de rengeteg időt veszített. Murcia már az utolsó előtti falnában, és teljesített a falmászó részt, most pedig felfutott a falra. 28,89 század másodperces időeredmény, tehát rosszabb, mint Tárkányi Zsomboré 3 másodperccel. Itt 1 másodperc 3 pontot ér, és Mohamed is, Utáz Mohamed is beér, de nagyon ideges, látható, hogy mennyire csalódott amiatt, hogy elrontotta az akadályt, konkrétan majdnem szétütötte a gombot. Kis túlzásra, ha biztonsági őrök lettek volna, akkor le kellett volna fogni őt és levezetni, de szerencsére nem lett kár a piros gombon, úgyhogy ezt a következő futamnál is lehet használni, hiszen még hátra van 4 versenyző, vagy 8 versenyző 4 futamba. Svájci és francia páros következik, Vital Müller és Pau Salomó. Salomónak nagyon nagy egyéni csúcsa van, 21,4 másodperc. Ez az eddig érkező induló versenyzők közül messze a legjobb. Müller nála 5 másodperccel lassabb, ami az egyéni legjobbat illeti. Úgyhogy Salomó valószínűleg azért nagyon-nagyon magabiztosan fogja hozni ezt a távot. Elképesztő az a dinamika, hogyan Salomó teljesíti. Ő is a második és a harmadik létrára ugrott rá. A majom létráknál is kettesével veszi a fokozatokat, de hihetetlen, kb. Nem tudok gyorsabban beszélni, mint ahogyan ő ugrik. A falmászónál is vannak olyan fokok, amiket kihagy. 20 másodpercnél járunk, és már az utolsó akadály teljesíti, felrohant 22,89 század másodperc, a nap eddig legjobb ideját. Hihetetlen, amit ez a spanyol versenyző tud az akadálypályán. Vital Müller pedig 28,9 másodperccel zárt. Természetesen Salomó ezzel megelőzte Tárkányi Zsombort és a svájci is, úgyhogy Zsombor jelenleg a harmadik pozícióban van. De ez nagyon szép, mert biztosan előre jön, és az is biztos, hogy a legjobb 9-ben lesz majd az akadályverseny végén. Szóval az úszásra úgy mehet oda, hogy a bejutó helyek szélén áll, egy jó úszással meg tudja alapozni azt, hogy ne kelljen túl teljesíteni magát a kombinált számban. Changban Seo és Matus Tuma a következő versenyzők az akadálypályán. Changban Seo az, aki legyőzte Tárkányi Zsombort a vívásban, és elrontotta a billegő létrák akadályt, úgyhogy nagyon beragadt. Nem kellett újra kezdenie, de az egyensúlya kicsit kibillent, úgyhogy elég sok időt vesztett vele. 20 másodpercnél jár az óra, és a Csetuma már fut föl, 23.89 az ő ideje. Most fut fel a koreai is, 28.74 pontokat veszít Tárkányi Zsomborhoz képest, ami olyan szempontból nem rossz, hogy nagyon-nagyon szoros lesz a verseny, de mind a ketten megelőzték az egyetlen magyart az állődöntőben, aki tehát azért küzd, hogy ott lehessen a holnap 14 óra 30 perckor kezdődő döntőben, amit magyar érdekeltség esetén időben közvetítünk a Nemzeti Sportrádióban, csak úgy, mint a 10 óra 30 perckor kezdődő női döntőt, ami Kuzi Blanka és Erdős Rita részvételével indul majd, rajtuk kívül még 16-an állnak oda a rajthoz. A 8. futam jön a férfiaknál az akadályversenyben, Lukasz Mutkowski és Giorgio Malan. Malan nagyon-nagyon jól szerepelt a vívásban, csak Dáktól kapott ki, aki ugye a budapesti világkupa fordulót nyerte 2 hete. Most is ő az, aki jobban teljesíti és gyorsabban teljesíti az akadályokat. Már a majom létránában nem ront, nem billen ki az egyensúlya a lengyellel ellentétben, aki kicsit beragad. Már a mászófalnál van, és ezt is nagyon könnyedén veszi, hihetetlen az, ahogyan az egyensúlyát mozgatja balról jobbra. 25,2 másodperces időeredmény, Lukasz Mutkowskinak pedig 27,9 másodperces idő. Látszik az, hogy nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz a versenyzők ebben a számban. Ugye ez már kicsit több, vagy hát közel 2 éve a program része, 2024 szeptemberétől kezdve a felnőtt versenyeket akadályversenyen rendezik, akadálypályával rendezik, és nagyon-nagyon közel kerültek egymáshoz a legjobbak. Az elején azért voltak sokkal nagyobb időkülönbségek, de ezek eltűntek. Robstállal, amikor beszélgettem 2 hete a budapesti világkupa előtt, akkor mondta, hogy azért könnyen elképzelt, hogy a kongresszus még nehezíteni fog az akadályokon év végén. Ilyen az utolsó előfutam, ahol a francia és a német versenyző küzd egymással, és a francia a felette alatta között akadályon elesett, leesett a felett akadályról, ami hát bevallom őszintén még nem láttam ötös a versenyen, de így sem veszített sok időt Morris, és vezet Doug előtt. Doug viszont nagyon gyors a falmászás részénél. Futnak föl az utolsó falra, és Doug itt fog előzni 29,64 század másodperc, úgyhogy a francia szinte végig vezetett, de volt ott egy esés, ami érezhetően kibillentette őt, és picit megizavart a fejbe, de nagyon-nagyon-nagyon közel voltak egymáshoz időben, úgyhogy Doug visszavágott a vívásban elszenvedett vereségért, de ennek ellenére a francia az, aki az élen marad. Hamarosan kiírják, hogy hogy állnak a versenyzők. Malan vezet 608 ponttal mögötte, Bori 606 ponttal, Tuma a harmadik 604 ponttal, és mindjárt vált a tábla az első hatban, nincs a Tárkányi Zsombor, de ez nem is baj, hiszen a kilencedik pozíciót kell majd megcsípni. 608 pontja van tehát az elsőnek, ez fontos viszonyítási pont, hogy mennyi a hátránya a legelső versenyzőhöz képest. Nagyon-nagyon szoros egyébként a mezőny, az első hat az 10 ponton belül van jelenleg, a most kezdődne a kombinált szám, ez 10 másodpercen belüli indulást jelentene az érintetteknél. 18-an indulnak, ugye? Hamarosan indulnak a versenyzők át a Kási út úszodába, és Tárkányi Zsombor a 8. pozícióban van 583 ponttal, ami azt jelenti, hogy 25 pont a hátrány az első helyhez képest, és a 9. vele volt versenyben van, a 10. pozíció előtt pedig az előnyük 6-7 másodperc, úgyhogy ez egyelőre megnyugtató, de reméljük, hogy az úszással még sikerül hozzátennie minél többet. Most itt a Bokcsarnokban szünetelni fog a program, hiszen az úszást a Kási úszodában rendezik, utána pedig kezdődik majd a bemelegítés a kombinált szám előtt. De ez a tökéletes alkalom arra, hogy a Sporthely mai adását meghallgassák, amit Jágui Gergely készített.
Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Köszöntöm Önöket, Jágui Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a híres városba Kecskemétre látogatunk, házigazdánk pedig a KTS súlyemelő szakosztálya. A sportág maga jelenleg nem az aranybetűs oldalakat írja a történelemkönyvekben, hol vannak már Földi Imre, Bacakó Péter, de akár Feri Attila, Messi István vagy Márkus Erzsébet olimpiai érmei. A súlyemelés azonban talán újjászületett Nagy Péter elnökségével, az egykori háromszoros olimpikon immár az Országos Szövetség vezetőjeként igyekszik megtalálni a kátyúba ragadt szekérnek a kivezető utat. A Széktói stadion bejáratánál aztán nagy a nyüzsgés, meg annyi fiatal érkezik a kora délutáni időpontban a labdarúgó, atlétikai vagy éppen súlyemelő edzésekre. Vessük is be magunkat az edzőcsarnokba, melyet a város olimpiai bajnokáról a 48-as londoni olimpián szabadfogásban a nehéz súlyú birkózók aranyérmét megszerző Bóbis Gyuláról neveztek el. Ez itt a Sporthely, és Kecskeméten vagyunk a KTS súlyemelő szakosztályon, és beszélgető partnerem Bálint Csaba, a súlyemelő szakosztály vezetője és a vezetőedző is egyben. Nem titok, azért jöttünk Kecskemétre is bemutatni a súlyemelést, mert Nagy Péter elnök azt mondta, hogy ha magyar súlyemelő klubot és egy vidéki fellegvárat szeretnénk bemutatni, akkor Kecskemétre jöjjünk. Azt hiszem, ezek elismerő szavak.
Igen, nagyon elismerjük, és köszönjük szépen ezt a megtiszteltetést, hogy minket gondoltak, hogy mutatkozzunk be. Hosszú évtizedekre tekint vissza, azt mondanám, a kecskeméti súlyemelés. Még egy Vályog-Bicskóba kezdődött nálunk, és ott mutatkozott be, meg ott próbálgatta szárnyét Messi István, aki olimpiai érmes volt Szőlóban, és onnantól kezdve úgymond folyamatos ez a fejlődés. Akkor még Kassa György volt a vezetőedző, és ő intézett mindent, most már rám hárul ez a feladat.
És ugye, ha egy Vályog konyhában indult, azért most már sokkal jobbak a körülmények, hiszen ugye itt vagyunk a Bóbis Gyula edzőközpontban, és ugye azért, ahogy olvastam itt, azért egy jó 50-60 ember tartozik a súlyemelőkhöz.
Körülbelül 55-60 fős a létszámunk. Ez a létszám megoszlik, mert vannak versenyzők, akik nem is készülnek, mivel annyira jó a súlyemelés Kecskeméten, hogy hívogató, és van, aki Moson-Magyaróváron készül a mi színeinkben, Horváth Laurát említeném, hogy Budapesten készül, aki CrossFit világbajnok, illetve vannak Nagyvenyimben Masters versenyzői, akik Nagyvenyimben készülnek.
És ugye ne felejtsük el, azért hallható a háttérben, hogy jelenleg is zajlik az edzés, és ugye most, hogyha körülnézünk, nagyjából egy jó 20 különböző korú nemű versenyző van itt, és hát készülnek a hétvégi országos bajnokságra.
Igen, most a U15-es és U10-es országos bajnokságra készülnek a fiataljaink. Ennek különlegessége, hogy itt helyszínen lesz Messzi István sportcsarnokban. Azért kaptuk ezt a pályázatot, mert hogy sikeresen rendeztünk korábban is versenyeket, és most 10 fővel fogjuk képviselni Kecskemét várost ezen a versenyen.
Aztán nem sokára itt van előttünk a világbajnokság is, ahol egy kecskeméti versenyző, egy kecskeméti ifjú hölgy is ott lesz.
Igen, nagyon sűrű a programunk, ezt pláne Árva Szintia tudja elmondani, aki most készül a felnőtt világbajnokságra, két súlycsoporttal lejjebb, 48 kilós súlycsoportban fog indulni, itt változtak is a súlycsoportok, annak is megfelelően, valamint utána következik 3 hét után neki az utánpótlás U23-as Európa bajnokság.
Ugye a KTS sporttelepén vagyunk, nagyon nagy volt most is most a jövésmenés, hiszen ugye 5 órakor a gyerekek jöttek focizni, atletizálni, tehát nagyon-nagyon sokan mozognak, sokan sportolnak a Kecskeméti Egylet keretein belül. Milyen most a súlyemelő szakosztály helyzete? Szerintem a magyar súlyemelés nem egy olyan sport, ami nagyon nagy támogatást kap. Hogy vannak önök így ezzel, és mennyire életképes most a Kecskeméti Súlyemelő Egyesület?
Szerencsére, hogy a városban elismerik eredményeinket, minden évben megfelelően támogat minket, illetve a komplexumban is ingyen tudunk edzeni, ami azt jelenti, hogy nincsen rezsiköltség, ez nagyon megkönnyíti a helyzetünket. Egyre több helyen tartunk bemutatókat, így népszerűek is vagyunk a városba, illetve a social médiának köszönhetően ismerik az eredményeinket nagyon sokan.
És az eredmények bizony nem hazudnak, a Kecskeméti Klub az utóbbi évek, évtizedek egyik legsikeresebbje hazai viszonylatban, és versenyzői javában készülnek az utánpótlás országos bajnokságra. Egy ifjú versenyző, Árva Szintia számára pedig még nagyobb a tét, közeledik a világbajnokság.
Túl vagy az edzésen, vagy még a kellős közepén rabolom az idődet?
A közepén vagyunk, de most erőgyakorlatok vannak, úgyhogy tudok szünetet tartani.
Körülnézek, csupa mosolygós, fiatal, meg néhány szenior versenyző tapasztaltabbak is vannak. Egy valamit áruljál nekem, kérlek, hogy egy, már bocsánat, nem akarok tolakodni, egy fiatal, csinos lány, hogy az ördögbe jutott a súlyemeléshez?
Én ugye 10 évesen kezdtem, és a bátyám által kezdtem el a súlyemelést. Az ő edzésére jöttem be így megnézni, és akkor így magával ragadt az egész, és benne ragadtam igazából.
Azt hiszem, hogy nem baj, hiszen egyre jobb eredményeket érsz el. Csehországban nemzetközi versenyt nyertél, és ugye most a két magyar hölgy egyikeként te mész a világbajnokságra októberben.
Igen, pontosan. Szakításban, lökésben és összetettben is országos csúcstartó vagyok, 53 kilóba, illetve ugye most súlycsoportváltás miatt 48 kilóba fogok indulni, és az a célom, hogy ott is országos csúcsokat döntsek.
Egy picit akkor segítsünk a hallgatóknak, és köszönöm, hogy a súlycsoportokról beszéltél. A VB-n is 48 kilóban indulsz?
Igen, a VB-n is 48 kilóban indulok. Igazándiból az volt az első verseny célnak kitűzve, ahol 48 kilóban indulok, mert eddig 53-as voltam. Igazándiból már csak ilyen pár deka van rajtam, edzek folyamatosan, és remélkedem abban, hogy egy jó eredményt tudok majd hozni.
Mik a célok, hiszen ahogy mondtad is, még nagyon fiatal vagy. A hétvégén most ugye a fiatalabbaknak lesz országos bajnokságuk, nyilván ez téged nem érint, de hát október elején mindjárt itt van, és itt a VB. Milyen célokkal mész majd ki a világbajnokságra?
Most elsősorban, hogy 48 kilóba az országos csúcsokat meg tudjam dönteni, illetve meg tudjam állni a helyemet, illetve ugye mert most lesz az első indulásom 48 kilóban, nyilván azért a fogyás valamilyen szinten megvisel, de én azt érzem, hogy egész jól megsikerült tartani nagyjából így az erőszintemet, remélem ez ki is fog jönni a versenyen. Illetve a fő célom az az U23-as EB-n való szereplés lesz. Meglátjuk, hogy milyen esélyekkel tudok majd ott indulni, de nagyon remélem, hogy tudok küzdeni esetleg egy éremért.
Egyébként mindenki ilyen vidám és jókedvű itt a Kecskeméti csarnokban, hiszen ha igen, akkor egy nagyon jó közösség és egy nagyon jó jövő áll az egyébként nagyon szép múlta rendelkező Kecskeméti is súlyemelés előtt.
Igen, itt amúgy nagyon jó a közösség, mindenki szeret mindenkit, tök jó, el vagyunk, át tudunk beszélgetni, mindenki szurkol mindenkinek. Egy ilyen vidám hangulat van a teremben mindig.
Most már két fiatal emberrel beszélgetek, akik készülnek a hétvégi országos bajnokságra. Kérek szépen két nevet.
Ország Botond.
Újfalvi Martin.
Ugye beszéltünk arról, hogy a hétvégén itt lesz majd Kecskeméten az országos bajnokság. Milyen célokkal indultok neki?
Céloknak szeretnék majd 101-et szakítani az OB-n. Az lenne IFI 79-ben az országos csúcs, és ezt nagyon szeretném. Szeretnék mindenképpen ennyi csúcsot lökni. A mostani egyéni csúcsom verseny a 114 kg, szóval mindegy mennyivel, de szeretnék javítani.
És veled mi a helyzet?
Először is az lenne a cél, hogy az országos csúcstartói címemet megvédjem, csak most 65 kilóban az 90 kiló, és a lökésbe a 100 kg-os határt átlépni.
Mióta sportotok, mióta súly emeltek, és meddig tervezitek, hiszen, hogy megint csak körülnézünk, sok-sok fiatal, sok-sok boldog fiatal, és azért tudjuk, hogy a magyar súlyemelés jelenleg nem a legsikeresebb sportok egyike, de pontosan ilyen fiatal versenyzőkre van ahhoz szükség, hogy mondjuk a jövőben egy egész ország megtanulja neveteket.
Én 4 éve üzem a sportágat, és nagyon sokáig szeretnék fordítani, nagyon szeretem ezt a sportágat. Ez egyetlen sportágon megtaláltam azt, hogy ez itt tényleg nagyon szeretem, és ez tényleg így én vagyok, ezt semmilyen más sportágban nem találtam még meg.
Vannak-e olyan példaképek, akikre szeretnétek majd hasonlítani a jövőben?
Régebben volt Kecskeméten Messzi István, ő egy nagyon tehetséges, fiatal súlyemelő volt, aki ugye sajnos elhunyt még 91-ben, és ő így a példakép.
Akivel egyébként ugye emlékversenyt is neveztek le és rendeznek, ez mekkora előny nektek, hogy hazai pályán vagy hazai szőnyegen lesz majd az OB?
Szerintem eléggé nagy előny, hogy hazai pályán le tudunk versenyezni. Egy az utazás, az nem veszett tőlünk energiát. Kicsit tovább is aludhatunk, ugye, mert nem kell utazni. Szóval szerintem ez egészen nagy előny. Meg a bemelégítőbb és a saját súlyunkat tudjuk használni, szóval szerintem ez is egy kis előny nekünk.
Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Kecskeméten vagyunk, és a kecskeméti súlyemelést, és egy picit a magyar súlyemelést járjuk körbe, és a Bóbis Gyula edzőközpontban vagyunk, és Laci Katalinnal beszélgetek most már szeniorkorú versenyző, edző is itt az Egyesületnél, Európa-bajnoki helyezések, profi versenyző voltál korábban. Úgy látszik, ez egy örök szerelem, hiszen nem tudsz elszakadni a szeretett sportáktól.
Igen, ez így van. Aki valaha megízleli, hogy megszereti a súlyemelést, az utána nagyon nehezen tud róla lemondani. Úgyhogy én is a gyerekszülések után visszatértem, és akkor emelgetek egy kicsit, ez már csak a szerelem szintjén. Bíráskodom, edzősködöm, illetve segítek, amennyire tudok a szakosztálynak a támogatásába.
Jó ezt hallani, hiszen ugye nagyon régóta és nagyon hosszú ideje a magyar súlyemelésről nem a jó hírek és nem a szép és a jó került a napvilágra, vagy a hallgatók és a nézők elé, és azért azt hiszem, hogy igenis érdemes és kell róla beszélni, hiszen igen értékes emberek dolgoznak a sportban, körülnézve nagyon sok a fiatal, és ők biztosan felnéznek rád.
Ezt inkább tőlük kellene megkérdezni. Valóban nagyon sok fiatal emel. Jó lenne, hogyha egy kicsit több figyelmet kapna a magyar súlyemelés, és több támogatottságot is, ezt mind anyagilag, mind pedig reklámban is, hiszen ez egy nagyon jó sport. Nagyon sokan félnek tőle, nagyon sok a tévhit ezzel kapcsolatban, de igyekezzünk majd ezeket az új vezetésen megcáfolni.
És ha már az új vezetésről beszéltünk, fogunk beszélgetni Nagy Péter elnök úrral is, ugye, aki egy kicsit megkavarta a magyar súlyemelés állóvizét. Ugye jó 10-15 éve a magyar súlyemelést Nagy Péterrel tették egyenlővé, hiszen ő képviselte hazánkat a legmagasabb szinten, és most úgy tűnik, hogy megint csak neki köszönhető, hogy itt van és lesz súlyemelés. Mennyire érzitek a változást azóta, hogy tényleg itt azért egy nagyszabású változás állt be a sportág vezetésében az év elején?
Nyilván érezhető ez a változás. Azt is én, mint úgymond egy picit tapasztaltabb versenyző, érzem azt is, hogy nagyon apró lépésekkel tudunk csak haladni. Nyilván vannak olyan akadályok, amelyeket először el kell hárítani, de elindultunk egy úton, egy jó úton, és azt gondolom, hogy ez majd csak jobb lesz.
Hogyan tovább itt Kecskemét, vagy akár ugye szenior versenyzőként, mik a következő lépések számodra?
Én most szeretnék egy Alpok Adria Masters versenyen indulni, én oda készülök, de ez már csak tényleg egy kis ilyen magam szórakoztatására van. Általában inkább ez ilyen családi program már nálunk. A többi pedig én azon tevékenykedem, hogy megpróbáljunk támogatókat szerezni az Egyesületnek, és hogy a kis fiataloknak is tudjunk egy életmodellt ezzel a sporttal felmutatni, vagy segíteni nekik is egy választást ezzel kapcsolatban.
És azt hiszem, a legfontosabb talán maga az üzenet, hogy lehet az ember bármilyen korú, bármilyen nemű, bármilyen fizikumú, a legfontosabb, hogy tanuljon és mellette sporton és egészséges életet éljen.
Igen, az nagyon fontos, hogy a sportot, illetve az izmainkat arra kaptuk, hogy használjuk, ezért bármilyen sportot mindig is folyamatosan kellene sportolnunk.
Kassa Adrián neve nagyon-nagyon jól cseng a kecskeméti súlyemelést illetően, meg talán az egész országban, hiszen Kassa György, aki megalakította egyébként az egész kecskeméti súlyemelés alapjait, ugye a lánya. Amikor azt kérdeztem, hogy hogyan tudnának téged bemutatni, akkor azt mondtad, hogy az életed.
Igen. Hát lánykoromban válogatott versenyzőként szerepeltem, aztán utána jött a család, kihagytam 18 évet, és újra visszatértem. mint versenyző, de aztán elvégeztem a bírói vizsgát és az edzőit is, és nem mint konkrét edző, de besegített, hogyha szükséges, mint edző.
Egy mindenesnek mivel telnek itt a hétköznapjai?
Hát azért annyira nem vagyok én mindenest, annyira sűrű nem tudok járni, de annyi, hogy mivel nagyon sokan vannak edzésen, és azért egy ember nem tud úgy figyelni rájuk, hogyha arról van szó, akkor egy odafigyelek, és úgy segítem a többieket.
Egyébként tényleg, ha nem is mondom azt, hogy meglepően, de számomra szokatlanul vagy kellemes meglepetés, és sokan vannak, és főleg sok fiatal. Hogyan lehet a mai napokban, amikor tudjuk, hogy van már Z, meg minden generáció, meg ugye minden arról szól, hogy nem lehet a gyerekeket, a fiatalokat elrángatni a képernyő elől, hogyan lehet mégis ennyi fiatalt ilyen sikeresen bevonni ide, és tényleg mindenki mosolyog, mindenki jókedvű, itt egy igazi nagy családsportol.
Igen, mert ez a szakosztályra jellemző is a kecskemétiekre, hogy egy családként működünk, hiába egyéni sportág, akkor is mindig egymásnak szurkolnak, meg segítenek, edzésen is. Odafigyelünk a másikra, segítjük. Van azért versenyszellem persze, mert vannak egymással ellenfelek is, de elsősorban az, hogy pozitívan élik meg az edzéseket, a felkészüléseket és a versenyeket is.
És ugye ez azért egyfajta üzenet is kell, hogy legyen, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek, a fiatalok sportoljanak, jó közösségben legyenek, és tényleg ezáltal egy jobb emberré váljanak.
Igen. Itt azért azon felül, hogy sporteredményeket érnek el, szocializálódnak is, és támogatják egymást. Itt nem nincs úgy, hogy ha bárki bármilyen hátránnyal érkezik, hogy azért bántanák, elfogadják, és beérezkedik ugyanúgy a csapatba.
Ugye arról beszéltek, hogy Masters versenyző vagy, és hát nagyon-nagyon sikeres, erről beszélj egy kicsit nekünk, kérlek.
18 kihagyás után újra kezdtem el edzeni és versenyezni, és úgy alakult, hogy 3-szoros világbajnok és 5-szoros Európa bajnok lettem, meg hát többszörös magyar bajnok is. Mert ami itt különleges, hogy Masters korúként, hogy hát teljesen más. El kell fogadni azt, hogy a testünk másképp reagál mindenre, a regenerálódás is sokkal nehezebb. Tehát elég küzdelmes, de aki ebbe beleszerelmesedik, az nem tudja abba hagyni.
Az egykori sikeres súlyemelőkből tehát szeniorok lettek, és persze edzők, és egyben példaképek. Ők adják át a stafétát a fiatalabb generációnak. Akárcsak Bencsik Mihály.
Én már nem az a kis fiatal srác vagyok. 1968-ban kezdtem a súlyemelést. Kis kamasz létemre, nagyon gyenge kisfiú voltam. Hát most már 75 taposom, de még itt mindig itt vagyok a stábnál segítőként. Tehát mint segédedző minőségben a fiatalok följövő tehetségek, őket segítem. Részemről nagy dolgok nem voltak, nagyon sok, nagyon jó sportolóval együtt súlyt emeltem valamikor, most már csak saját magamnak csinálom, amennyire van időm. Elhivatottja vagyok itt a súlyemelésnek, és csak ebbe tudok gondolkozni a súlyemelésben.
Azt hiszem a kulcs az elhivatottság volt, és ugye a legfontosabb üzenetem az, hogy vékony, gyenge kamaszként kezdte, még mindig a szeretett sportágban segíti, és azt hiszem, hogy példaképén segíti a fiatalokat. Azért jó ezt látni, és sok ilyen példakép, sok ilyen életút kellene a magyar súlyemelésben, hogy ismét felemelkedhessen.
Hát igen. Megpróbáljuk úgy intézni ezeket a dolgokat, hogy ahol tudjuk, segítsük a feltörekvő tehetségeket. Nagyon jó feltörekvő tehetségeink vannak, mint itt látszik is, és örülünk neki, mert ők, ugye ez a 16-17-18 éves korosztály most kezd majd beérni. Reméljük, hogy kitartanak ők is. Nem is 57 évig, de ameddig csak lehet, hozzák az eredményeket, és úgy látom, hogy nagyon szeretik a súlyemelést ők is.
Bálint Csaba, a súlyemelő szakosztály elnök és a vezető, ez már elmondta tényleg azt is, hogy azért nem kell félteni a gyerekeket, és talán lehet, hogy a szülők féltenék a gyerekeket, de ugye itt egy jó példa, hogy megint csak visszatérve egy vékony, gyenge kisfiúból, ugye egy jól megtermett úriember lett, és azt hiszem, hogy a súlyemelésnek is, illetve minden sporton nagyon jó élettani hatásai vannak, akkor egy kicsit csináljunk kedvet. Miért sportoljon súlyemelőként bármelyik fiatal manapság?
Mindenképpen én azt mondom, hogy az akaraterő jellemnek az erősítése, ez a sportág abszolút kihozza itt. Nincs az, hogy most például, mint birkózás vagy cselgánsot mondhatnám gyakorlati példának, hogy akármilyen fölkészült vagyok, és egy rossz mozdulatot beleszorítanak, és akkor nem én vagyok a nyerő. Itt ezt a tárgyat, ezt a vasat, ezt kell győzni örökösen. Ő az egyedül ellenfél, ez csak rajtunk múlik. Magában ez hozza az eredményt, ez motiválja az embert.
Az ember legnagyobb ellenfelő maga.
Igen. Saját magunkat kell egyezni ahhoz, agyban dől el, és ahhoz képest rengeteg munkát bele kell ölni, és ki fog jönni. A megtermelt munka az biztos, hogy ki fog jönni egyszer sem.
Ugye agyban dől el, de kell hozzá munka, a feltételek megvannak Kecskeméten?
Kecskeméten most már azt mondhatom, hogy nagyon jók a feltételek. Néhány éve alakult meg ez a rész, ami ki lett bővítve, mert valamikor itt a fele volt a miénk, itt fotófolyosó volt, távolugrópálya, stb. Most ugye az atlétáknak meg alakult kint az új edzőterem, azóta itt nagyon sokan tudnak jönni műkedvelők is, és olyanok is, akik elszántak a sportág iránt, és jó látni azt, hogy ilyen sokan vannak, és rendkívül sok munkával jár számunkra is, hogy ezt karban tudjuk, és motiválni tudjuk a srácokat, lányokat, nagyon sok kislány is emel, szeretik, és egyre jobb a kecskeméti súlyemelés, úgy látom, hogy azért az országon belül is ott van a spiccel.
Ahol pedig a példakép egyben édesapa is, ott a hagyomány kötelez. Mégsem mindennapos az a sztori, hogy apa-fia egy azon OB-n bajnoki címet szerezzen. Ez történt 2015-ben Tatabányán, ahol idősebb Nagy Noel a 77, míg fia Nagy Noel a 62 kilósok között állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Ugye erre mondják azt, hogy nem esik messze az alma fájától.
Igen, ez így pontosan igaz. Apukám már nagyon-nagyon régen emelt, de ő még a felnőtt korában is, meg Masters korában is nagyon ott volt a versenyeken, tehát még olyan 2017-ig, 45-6 év, 7 évesen is még a felnőtt mezőnybe sikeresen ott volt a dobogó legfelső fokán sokáig, és próbáltam is ezt már tizenpár éves korom óta továbbvinni, és egyébként egész jól sikerült nekem is. Ilyen 20 magyar bajnoki cím környékén van az aranyérmek, amik ugye a szobából ott van a falon, tehát egész jól sikerült ez, és nem is hagytam abba, mert ugye amikor az ember egyetemista korba lép, általában ott egy kicsikét ez a sport így háttérbe szorul, de nekem ott is úgy volt, hogy ezt akarom csinálni, tovább, sport, stb. Stb. És akkor ugyanúgy folytattam a egyetemes országos bajnokságokon, ugyanúgy, ahogy apukám is, őt 10-szer is tudott nyerni, mert 3 diplomája van, és ugye ez az kell. Én is már 7-szer meg tudtam nyerni ezt, tehát már nekem csak 3 kell, de még szerencsére lesz annyi a jogviszonyomból, hogy ez sikerüljön. Tehát csinálom, és próbálom minél tovább vinni ezt a hagyományt.
És egyébként hosszú távon a sport és a súlyemelés mennyire lehet, vagy lesz része az életednek?
Szerintem úgy, ahogy apukámnak ez egész életem végig ki fog tartani, amíg tudom megfelelő szinten és erőbedobással csinálni. Jelenleg is mindent is csinálok, mindig ezt szoktam mondani. Dolgozok is, ez épp Pesten, tanulok Szegeden, meg ugye Kecskeméten edzek, tehát igazából így minden is egybe van. Nagyon nehéz összehozni, hogy az időben ez mind beleférjen. Szerencsére a munkám megengedi, mivel többnyire home office-ba vagyok, tehát szerencsére nem kell följárnom. Ezáltal akár ebédszünetbe is tudok egyet googolni, vagy elemelni, vagy valamiféle súlyemelő specifikusabb gyakorlatot csinálni. De úgyhogy szerintem mindenképpen az lesz.
De ugye azért ehhez kell egy jókora elhivatottság, hiszen ugye azért azt mondják, hogy mindenkinek arra van ide, amire szakít.
Ez pontosan egy nagy elhivatottság kérdése az egész. Én úgy voltam vele már a fiatal koromban is, amikor első kupámat megnyertem, hogy ez egyszerűen nagyon csillog, villog, nagyon szerettem, nagyon jó volt a maximum fölött próbálni teljesíteni mindig az ellenfeleket, hogy na most ő mit tud, stb. És akkor ebből többet és többet kihozni a saját magam eredményéből, és fejlődni, és egyszerűen mindig van egyfajta ilyen mi a következő lépés gondolat, és akkor ez mindig ugyanígy volt az egyetemmel is, hogy nem hagytam abba, jött a következő, és akkor jött a következő.
Mi a legjobb dolog a súlyemelésben? A csillogó érmek a falon és jó ránézni, vagy pedig az, hogy az ember próbálja legyőzni saját magát, és túlszárnyal mindig a saját teljesítő képességét?
Erre elég nehéz egyébként felelni. Mindenképpen az érmek az egyértelműen nekem nagyon tetszik, viszont az, hogy többek tudunk lenni, hogy még többet tudunk emelni, hogy tovább tudjunk jutni, az nagyon sokat számít. Plusz, amit mindenképp megemlítenék, az itt a közösség, itt a Kecskeméti TL-be, itt rendkívül jó a közösség. Igaz, hogy amikor én kezdtem, azóta már nem sok ember van itt abból a branchból, de mindig újak és újak jönnek, és nagyon jó megismerni új embereket, új emberekkel edzeni, tovább menni, és egyszerűen mindig mi is itt például meg kell említeni Kocsis Bálint, az egyik nagy barátom itt a súlyemelésnél, és mindig összecsapunk minden edzésen, amikor itt vagyunk. Néha ő nyer, néha én nyerek.
Tehetségből és versenyszellemből tehát nincs hiány, ám ahhoz, hogy egy sportág sikeres legyen, kell egy erős szövetségi háttér és egy olyan vezető, aki megteremti a sikeres szereplés feltételeit.
elnök úr megkavarta egy kicsit a magyar súlyemelés állóvizét, és ezért erre az állóvízre rossz indulat nélkül sokkal inkább volt ez pocsolya, mint tó. Nagyon ráfért ez a keverés. Hogy áll most így jó pár hónappal a hivatalba lépése után ön és a Magyar Súlyemelő Szövetség?
Hát a Magyar Súlyemelő Szövetség azért tényleg eléggé mély ponton van. Tehát egy fél éve, körülbelül fél évvel ezelőtt vettük át a vezetést. Én azt gondolom, hogy elég jó úton haladunk, de még azért egyelőre nem látszódnak annyira azok a részeredmények, nem annyira látványosak, amiket elértünk tényleg így a háttérmunkálatok során az elmúlt fél évben. Nagyon sokat küzdöttünk az előző rendszernek a hiányosságaival. Lásd az is, hogy az utánpótlás bázisunk mennyire lecsökkent, és folytathatnám ezt tényleg nagyon sokáig sajnos, de nem ezzel rágódunk, tényleg mi megoldásokat akarunk keresni, és tényleg a súlyemelésen akarunk segíteni és javítani, ahogy tesszük is a munkákat is az elmúlt fél évben. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk most éppen. Mindenki, aki tényleg így mellettem van, az beleteszi keményen a melót, és ennek tényleg meg is van az eredménye. Szóval pozitívumokat nagyon sok mindent tudnánk kiemelni. Amit mondtam, hogy még nem olyan látványos, de megvannak a terveink a jövőre nézve, hogy ezt az utánpótlásbázist is hogyan lehetne akár feljebb hozni, tehát tenni akarunk érte, hogy legyen utánpótlásbázis, és az is, hogy a versenyzőinek minél több mindent meg tudjunk adni, hogy minél jobb körülmények között tudjanak felkészülni a különböző világversenyekre.
Ugye most közeleg október elején a világbajnokságon két versenyzővel képviseli magát Magyarország. Éppen az egyik itteni verseny, az egyik ifjú hölgy, ugye Árva Szintia lesz majd ott a VB-n, és azért azt se titkoljuk, hogy amikor én ugye megkerestem elnök urat, hogy a Sporthelyben egy kicsit súlyemelnénk, és egy olyan vidéki fellegvárat vagy bázis keresnénk, amit érdemes a bemutatásra, akkor ugye ön ajánlotta Kecskemétet, és az első hívószóra jött. Tehát látható, hogy tényleg egy olyan elnök van most a sportágon, aki rögtön az első hívószóra jön, és ott van, ahol kell.
Így van, és úgy alakítottam a programot, hogy tudjak jönni, mert a mai napom is elég zsúfolt volt, de ahol tudok, ott megjelenek, és tényleg teszek a sportágért, akár ennyivel is, hogy megjelenni, de tényleg Kecskemét is egy nagyon jó bázis a súlyemelésnek az elmúlt tényleg 20-30 évet is, ha nézzük, de az elmúlt években nagyon sok jó versenyzőt kineveltek, köztük ugye a Szintiát is, volt ifjú olimpián is, és most ugye a felnőtt válogatott kerettagja, és még utánpótlás, az 23-as kerettagja is. Ő most éppen visszafogyott egy súlycsoportot, úgyhogy tőle nagyon jó eredményt várunk, úgyhogy ez egy nagyon kemény munka volt neki az elmúlt időszak, mert azért amúgy is kevés súlyából kellett még neki leadni, úgyhogy az egyik tápiek cég szponzorunk az is ebben nagy segítségére volt, úgyhogy amit mondtam az, hogy mindenki beleteszi a maga kis munkáját, akár a versenyzők, akár a háttérmunkások, és ennek reméljük meg lesz majd az eredménye.
Várhatunk-e bármit akár Szintiától is, hiszen ugye vele is beszélgetünk majd, és ő is elmondta, hogy érzi magában az erőt, és azért ez általában talán jobb előjel, ha valaki lefelé megy, mert ha az ereje megmarad, akkor talán nagyobb esélyen indulhat.
Hát, hogyha már előre ilyen jók a megérzése, és ő is ilyen pozitívan áll hozzá, az már csak jó jel lehet, de hogy minden verseny más és más, de mi bízunk a versenyzőinkben. Ugye jelenleg csak sajnos két versenyző megy ki, de a helyezésben az, hogy mit várunk el tőlük, tehát tényleg azt mondom, a 15. hely környékén, ha tudnak szerepelni, akkor az most jelenleg nagyon jó. Mondhatnák sokkal nagyobb számot is, de nem szoktam az a levegőbe beszélős lenni, inkább szeretem reálisan látni a dolgokat. Ha most ez a realitás, akkor nekünk ezzel kell most éppen gazdálkodnunk, és bízva abban, hogy a jövőben ugye ezek még kisebb számok lesznek, és előrébb tudnak végezni, vagy előrébb várhatjuk őket, de ugye ez már mind csak a verseny végén dől el.
Ugye Szinti azt mondta, hogy szeretné megdönteni az országos csúcsokat 48 kg-ban is. Azért azt hiszem, hogy ugye beszélt arról is elnök úr, hogy kis lépésenként ugyan, de azért halad a jó irányba a sportág. Ez itt a lényeg, nem, hogy mindenki egy kicsit fejlődjön, dőljenek a csúcsok, legyen minél több sportoló, és talán ezáltal egy kicsit több támogatás is jön a magyar súlyemelésbe.
Így van, ez szerintem is így van. Tehát a sportolók érezzék azt, hogy meg vannak becsülve, tényleg, hogy megkapnak mindenféle támogatást, megkapják a bizalmat, tehát már szerintem az, hogy már kedvesebben szól hozzá a vezetés, a szakvezetés, mint ahogy korábban ez volt, amiben tudjuk, segítjük őket, próbálunk majd jövőben, tényleg, mert most megkaptunk egy idei évet, és akkor ezekkel gazdálkodunk, de a jövőben akár több edzőtábor, több táplálék kiegészítő, több orvosi segítség, dietetikában még több, tehát hogy vannak olyan kiaknázatlan lehetőségek, amiket eddig nem használtunk, de most ugye ezeket a legális teljesítményfokozásokat kell használnunk, mert elhaladt mellettünk a világ, és nekünk utol kell érni most őket, de ez ugye lépésről lépésre halad, és nem megy egyik napról a másikra. Lassan építkezünk, és ennek a lassú építkezésnek meg lesznek az eredményei, én úgy gondolom.
Ha már Kecskeméten vagyunk, és beszélgettünk a vidéki és az egyéb fellegvárakról, magyar súlyemest illetően mi az, amit illik és érdemes megemlíteni, illetve elnökként vannak-e most már olyan junior vagy utánpótláskorú versenyzők, akiket esetleg a hallgatóknak érdemes úgy mondjuk elraktározni, hogy esetleg évek múltán velük még találkozhatunk?
Igazából nem is nagyon szeretnék kiemelni senkit. Most ámblok szüksége van a magyar súlyemelésnek mindenkire. Az összes klubra szükségünk van. Tényleg most mindenkinek bele kell tenni a munkáját, próbálunk új klubokat is behozni, ez idén már meg is való gyorsult, mert már két klub már csatlakozott a súlyemelő szövetséghez, további három klub még várat magára, próbáljuk így is bővíteni a létszámot, de hogyha most minden áron tényleg ki kéne emelni egy versenyzőt, akkor a Békés Csabának, Gulyás Milán nevét mindenféleképpen meg kell említeni, hogy a tavalyi évben serdülő Európa bajnok volt, most első éves ifiként indul a junioron is. Az ifi Európa bajnokságon, amikor indult ott is, ugye nem úgy jött ki neki a lépés, de egy aránylag jó helyen szerepelt volna egy első éves ifiként, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő a jövő egyik nagy tehetséges reménysége.
Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a kecskeméti súlyemelőknél vendégeskedtünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúj Gergelyt hallották, viszont hallásra!
Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
Érdemes hallgatni a Sporthely című műsort itt a Nemzeti Sportrádióban, amely minden szombaton és vasárnap 12 órától hallgatható. Most ezen a hétvégén egy kicsit ez az ütemterv felborult itt a budapesti ötös a világkupa döntő miatt. Azonban jövő héttől minden visszatér a normális kerékvágásba, és Nyágúj Gergely, illetve Berámese igazán színvonalas műsorokat készít, bemutatják Magyarország különböző sportműhelyeit, igazi kis utazás térben és időben. 11 óra 48 perc a pontos idő, ismételten a bokcsarnokból köszönti önöket Kreisz Bálint. Véget ért az úszóversenyszám a férfiak első elődöntőjében. Tárkányi Zsombor a középmezőnyben zárta ezt a számot 57,68%-os időeredménnyel, ami azt jelenti, hogy egy pozíciót visszacsúszott a 10. helyről, várhatja majd a rajtját az utolsó kombinált számnak, viszont nagyon-nagyon szoros a mezőny, az élen Giorgio Malan az, aki eléggé ellépett a többiektől, itt ugye az eddig gyűjtött pontok alapján indulnak majd a versenyzők, minden egyes pont, amivel valakinek több vagy kevesebb van, az egy másodpercet jelent előnybe vagy hátrányba. Giorgio Malan 939 pontot gyűjtött, mögötte a lengyel Lukas Vukos 919-et, ez azt jelenti, hogy az olasz 20 másodperccel a lengyel sportoló előtt indulhat, és utána nagyon-nagyon szoros a versenyzők listája. Marvin Dagg 7 másodperc hátránya lesz a lengyelhez képest, aztán Tuma egyel, utána még hárommal Bori, utána Seo, ők is mind 15 másodpercen belül indulnak egymáshoz, ami magyar szempontból fontosabb, hogy a 9. helyen Juan Ochoa van, egy guatemalai öttusázó, 896 ponttal, ami azt jelenti, hogy 43 másodperc hátránya Malanhoz képest, mögötte egy másodperccel indul majd Tárkányi Zsombor, aki jelenleg a 10., tehát nem áll továbbjutást érő helyen, de csak egy másodperc a hátránya. Nagyjából 13 olyan versenyző van, akinek reális esélye lehet arra, hogy kiharcolja a továbbjutást. Az első 9-nek sikerülni fog, a második 9 pedig búcsúzik a hétvége további küzdelmeitől. 3 perc múlva kezdődik a verseny, úgyhogy a zene után jövünk az elődöntő legizgalmasabb részével.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
this. Oh yeah, we all at?
We right here.
Egyóra 54 perc a pontos idő a budapesti bokcsarnokból köszönti Önöket Kreisz Bálint. Ebben a másodpercben indult el az öttusa verseny, budapesti öttusa világkupa döntő, férfi elődöntő A-csoportjának az utolsó versenyszáma a kombinált szám, Jojo Malán az, aki első helyen kezdi meg a kombinált számot, ami 3000 méter futást jelent 5x600 méteres körökben, illetve 5 lövészetet már bent van a lőállásban. 20 másodperc az előnye, most indult el a mögötte lévő Gutkowski, mire Malán már két jó zöld találattal rendelkezik. Itt nagyjából egy 800 grammos fegyvert kell elképzelni a hallgatóknak, amit mindig le kell érinteniük az asztalhoz, aztán felemelniük a kezükbe, célozni a táblára, ez egy lézerpisztoly, és ötször eltalálni, ez egyébként elég kicsi találati felületet. Ha jó a lövés, akkor zöld lámpa villan fel, ha nem, akkor piros, és maximum 50 másodperce van teljesíteni a versenyzőknek. Ha valaki ez idő alatt nem teszi meg, akkor tovább mehet, ám az olyan súlyos időveszteség, ami nem nagyon fér bele. Tárkányi Zsombor a lőállásban a 10. pozícióból kezdte, az első lövése jó volt, a második és a harmadik viszont nem, a negyedik sem, nagyon sok idő marad ebben a lövészetben, eddig megvan a második zöld lámpa, újabb rontás, harmadik zöld lámpa kellene, most még kettő jó, újabb rontás, egy újabb rontás. Nagyon-nagyon rossz ez a lövészet, eddig 20 másodperc fölött jár már Tárkányi Zsombor, és a végén azért kettő jó sikerült találni, de azért ezzel sok idő ott maradt a mögötte lévő Camozzo és Murcia, utalérte őt, úgyhogy most már nem az lehet mondani, hogy közelített a 9. helyhez, amitől egy másodperc hátrányba indult, hanem igazából hátrafele kell nézni a 11. 12. pozícióval együtt fut, de hátra tudják egy kicsit egymást segíteni ezek a sportolók, hiszen mindenkinek az a célja, hogy felzárkózzon a legjobb 9-be és ott lehessen a holnapi döntőben. A körülményekről már beszéltem, most lett igazán aktuális, hiszen kifutottak a versenyzők a nagyjából 200-250 méteres szabadtéri részre, amelyben a 35 közel 40 fokos hőmérsékletben kifejezetten rossz lehet. Tegnap Erdősita és Buzi Blanka, illetve Mészáros Emma is beszélt arról, hogy nehéz volt ezekkel megbirkózni. Most a férfiaknak talán még mostohábbak azok a körülmények, amikkel dolgoznak. dolgozniuk kell, érkeznek vissza, az elsők az arénában. Malán nem tartozik a legjobb kombinált számosok közé, már nagyon sokat elvesztett az előnyéből Gutkowskival szemben, 20 másodpercből 4 lett. Ez azért mutatja, hogy neki jó az, hogy ennyire sikeresen teljesítette a korábbi számokat, mert így azért nagyobb eséllyel jut be a döntőbe. Ő már beállt a lőállásba, Tárkányi Zsombor pedig az utolsó kanyarnál jár, 11. pozícióban van jelenleg, nagyjából 7 másodperc lemaradásban a döntőt jelentő 9. pozícióhoz képest. Sok maradt ebben a lövészetben itt az elején. Ez nem nagyon fog beleférni hosszú távon. Futásban vissza tudott hozni valamennyit, de azért amennyire jó ebben a kombinált számban, azt jó lenne megmutatni. Állnak be a lőállásba a versenyzők. Tárkányi Zsombor ismételten elfoglalja a 10. pozíciót, a 10-es rajtszámú pozíciót. Az első lövése jó, a második rontott, a harmadik kísérlet jó, két zöld lába felvillant, ismételten egy rontás, ismételten egy jó, ez egy sor mintának tűnik eddig, rontás, ismételten ismét jó, reméljük most nem rontás jön, de rontás jött, és akkor jönni fog a jó találat? Most nem jött, két rontás egymás után, de a harmadik jó, megvan, a második lövősorozat sokkal gyorsabb volt, mint az előző, azonban veszített ismét. Tehát pozíciókat, 36 másodperc hátrányban a 13. helyen áll, és a 9-hez képest legalább egy 10 másodperc, most kicsit távolodik az a döntő, de hát ha ebben a 600 méterben ismételten sikerül annyit visszahozni, hogy amikor visszafutnak a csarnokba, akkor lőtávolon belül legyen. Itt a körülmények is fontos szempont, mert a 5 kört kell lefutni, 5-ször kell kimenni a 30-35 fokos hőmérsékletbe, és teljesíteni ezt a 200-250 métert néhol a tűző napsütésben, ami fizikailag rendkívül megpróbáló, és könnyen lehet, hogy valakinek ez sok lesz az 5. kör végére, már csak azért is, mert amikor jöttek vissza az úszással a versenyzők, akkor volt, aki orvosi segítséget kért. Nem lehet tudni, hogy pontosan ki volt ez a versenyző, az biztos, hogy nem Tárkányi Zsombor, mert őt folyamatosan lehetett látni, és jó volt a mozgása, nem beszélgetett az orvosokkal, de valakinek szüksége volt valamilyen fajta segítségre. Ez mutatja azt, hogy ezek a körülmények megpróbálják a versenyző tűrőképességét és fizikai határait. Malán időközben elveszítette az előnyét, Gutkowski vezet most már, de együtt fut az első két versenyző, akik amennyiben, ha jól lőnek, akkor nagy lépést tehetnek a döntős pozíciók felé. Gutkowski nagyon szépen kezdi a lövészetet, 3 jó találattal, aztán megvan a 4. zöld lámpa is, most az 5. egy picit beragad, Malán viszont eddig borzasztó a lövészetnél. Tárkányi Zsombor visszatért a csarnokba, és futált a célvonalon, nem annyira tűnik jónak a mozgása, haladnak el mellette a versenyző, a 14. pozícióban van. Lehet, hogy a körülmények rá is picit rossz hatással vannak, de mindjárt visszatér a lőállásban, meglátjuk, hogy mennyire van esélye arra, hogy a döntős pozíciókat megcsípje, de itt azért nagyon gyorsan lőnek azok, akik mögüle indultak. Két piros lámpával kezd Tárkányi Zsombor, meg van 2 zöld, most egymás után egy harmadik jó kísérlet, még kellene mellé, még 2, már csak 1, és megvan 5 jó lövés egymás után. Tárkányi Zsombor hiába lő gyorsan, még ezzel is pozíciókat veszik. Hihetetlen az, amit a férfiaknál most a lövészetnél látunk. Elképesztő az a teljesítmény, amit a hátulról induló versenyzők nyújtanak. Tárkányi Zsombor a 15. és egyre távolodik a további.